Sziasztok! Ez itt az Enyhe Kata, az is én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Fischer Ádám karmester, akit azt hiszem, hogy nem sok mindenkinek kell bemutatnom, aki valamilyen szinten is érdeklődik a klasszikus zene iránt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
Köszönöm a meghívást.
Az imént kávéztunk itt nem messze egy kávézóban, és akkor azt tapasztaltam, hogy annak dacára, hogy korábban azt mondta, hogy vezessem és kérdezek egyértelműen, mert ön tőmondatokba akar vásárolni, akkor egész egyszerűen azt gondoltam, hogy ez így nem lesz jó, de elkezdtünk beszélgetni, és témát követett.
Hát úgy van, hogy ha én kapok egy kérdést, akkor az megindítja a fantáziámat, és akkor aztán engem le is kell állítani. Engem inkább az érdekelt, hogy ott állítsanak le, amikor olyanokról kezdek beszélni, ami nem érdekel mást.
Amikor az ember fantáziája meglódul, az önmaga egy beszélés, akkor az hiteles tud lenni, főleg, hogy egy olyan ember beszél, aki otthon sem mozog az adott szakmában. Én legalábbis így gondolom.
Hát nekem néha tényleg az a problémám, hogy a gondolataim sokkal gyorsabban mozognak, mint amit el tudok mondani, és azáltal értelmetlen összefüggésekben vagyok képes beszélni, tehát arra kérem, hogy ellenőrizze, hogy mit mondok, de én nagyon szívesen beszélek a gondolataimról, és ami bárkit érdekel, nekem nincs semmi titkolni való.
Amikor vártunk a stúdióra, hogy felszabaduljon, akkor szóba került Wagner, hogy nem, és szóba hoztam, hogy ön szokott-e gondolkodni, vagy beszélni Wagner hiányosságairól? És akkor azt kaptam válaszul, hogy ön ilyenkor, mint előadó művész, az ügyvéd szerepét tölti be, és meg kell nyerni a pert. Tehát ön csak a pozitívumokra koncentrál.
Igen, de hát ez nem csak Wagnerre vonatkozik, hanem ez a mi feladatunk. Tehát amikor én egy darabot vezénylek, vagy egy szimfóniát, vagy operát, vagy bármit, akkor a felkészülés alatt megpróbálom magamévá tenni a szerző gondolatait, a szerző elképzeléseit, a saját meggyőződésemmé tenni azt, amit a szerző leírt, és aztán a legjobb lelkiismeretem szerint egy olyan előadást szeretnénk létrehozni, hogy a közönség ne unatkozzon, a közönség jónak tartson mindent, és hát azért vannak olyanok, hogyha az az érzésem, hogy egy bizonyos szakasz egy operában túl hosszú tud lenni, akkor vigyázok arra, hogy ne legyek túl lassú. Ez most nagyon leegyszerűsítve volt mondva.
Mondjuk ez Wagnernél ilyen igen sokszor előfordul, ez a hosszú vontatott részek egymás után történő.
De jó, de az tele van tartalommal, és az is igaz, hogy Wagnert nem szabad igazán lassan vezényelni. Szóval én rájöttem, hogy gyorsabban kell vezényelni, mint ahogy régen fiatalkoromban elképzeltem. És az a másik pedig az, hogy talán, hogy fogalmazzam ezt meg, a tempó az nem a tempótól függ. Tehát, hogy én egy olyan előadásmódot tudok a különböző hangsúlyokkal, vagy a hangsúlytalanságokkal létrehozni, hogy egy gyorsabb tempó is lassúnak tűnhet, vagy egy lassabb tempó is gyorsnak tűnhet. Szóval nem attól függ, hogy hány másodpercig tart A-tól B-ig.
Önhöz miért áll ennyire közel Wagner, azon túl, hogy szép és szereti vezényelni? Milyen extra tulajdonságok azok, amelyek miatt ilyen gyakran és intenzíven fordul Wagner felé?
Hát ez is egy olyan kérdés, amire több válasz van, mert én gyerekkoromban hallottam Wagnert, én gyerekkoromban voltak olyan periódusok, hogy gyűlöltem Wagnert, mert ott ültünk a rádió mellett, és hallgatni kellett órákon keresztül, és nem is tudtam, hogy miről van szó. Úgyhogy utána azt mondták, hogy ha ezek után képes vagyok Wagnert szeretni, akkor azért egy fantasztikus zene kell, hogy legyen Wagner. És hát, mint nagyon sokan mások, én is 17-18 éves koromban felfedeztem magamnak a Trisztán és Izoldát, és akkor semmi más nem létezett a számomra, mint a Trisztánnak a világa. De ettől függetlenül én ketté választanám ezt a kérdést, mert az, hogy valaki szeret egy zenét hallgatni, vagy szeret egy zenét előadni, az nem mindig ugyanaz. És a Wagner előadási kihívása, tehát egy előadó művész számára az a kihívás, amit Wagner jelent, az egy rendkívül érdekes feladat. Tehát mondjuk nagyon eltúlozva, én akkor is szeretnék Wagnert vezényelni, hogy a kevésbé szeretném a zenéjét hallgatni. De hát ez most egy eltúlzott válasz volt, csak azért, hogy érthetővé legyen.
Akkoriban, meg ma is igazából van egy ilyen ellentét az olasz zene kedvelők és a német zenét kedvelők, Verdi rajongók és a Wagner rajongók között. Egyébként beszélhetünk rajongásról ilyen szinteken? Én egyébként a rajongó szót nagyon nem szeretem használni, viszont Wagner esetében mindenki használja, hogy a Wagner
vannak
rajongók.
Vannak a Wagneristák, akkor vannak olyanok. Szóval az annyiban Wagner zenéje teljesen egyedi, és azt hiszem a történelem folyamán Wagneren kívül nem ismerek ilyen zeneszerzőt, akit a közönség egy részét ilyen mértékben tudja rabul ejteni. Az igazi Wagnerista az állandóan Wagnert hallgat, és semmi mást. Na most én nem vagyok egy ilyen Wagnerista, és sokan nincsenek, de ez, vannak ilyenek. És ez azt mutatja, hogy ez valami hihetetlen intenzív mű, intenzív zene, ami egyeseket megfog, és aztán másokat taszít. Olyan is van, aki nem bírja hallgatni. Híres zenészeket tudnék itt most felsorolni, akik nem bírják Wagnert.
Én kíváncsi vagyok rájuk.
Érdekelni, hogy kicsoda?
Persze.
Hát nekem a Cecilia Bartoli mondta, hogy egyszer ott volt Bayreuthban, és hát terribil az a pezante. Nem bírja ki. Na hát szóval ez most csak úgy egy példát mondom, mert azért általában nem szoktak.
Hát ő hamisítatlan olasz.
Hát ő is olasz, hogy egy más világban él. Na most az nagyon-nagyon fontos, hogy mi azoknak csináljuk a zenét, akik kérik és szeretik, és az olasz zenét annak csinálom, aki kér és szereti, és úgy csinálom, hogy ahogy az hasson, és a francia zenét kevésbé csinálok, de hát a német és az osztrák zene, ez egyrészt összefügg, de másrészt az két külön világ. Hát a 19. század az erről szólt, hogy Verdi vagy Wagner, és ott ez volt az akkori politikai jobb és baloldal.
És ön választott, vagy tudott választani?
Nem, én nem akarom. Én Verdit, nagyon sok Verdit vezényeltem, és most megint csak visszatérünk arra, hogy mi a különbség hallgatni és előadni. Egy opera karmester számára az a legjobb opera, ahol a partnerek jók. Tehát, ha nekem van egy nagyszerű tenoristám, egy nagyszerű szopránom, akkor egy jó opera előadás. És én nem szabad, hogy egy operát kitűzzek anélkül, hogy megfelelő énekeseket ne tudjunk meghívni. Tehát ez egy régi szabály volt az operaházakban, hogy a együtteshez kell szabni a tervet, tehát hogy milyen darabokat játszunk, és nem a darabokhoz rápasszintani az együttest. Tehát amíg nekem volt egy szoprán, hogyha nem volt például igazán jó Mozart tenorom, akkor Figaro házasságát kell játszani. Ha van Mozart tenor, több is, de nincs bariton, akkor a Szöktetés a Szerályból kell játszani. De nem megfelelő szereposztással egy darabot kitűzni, az sokkal rosszabb, mint nem játszani.
Olaszországban, amikor a Scalába vezényelt, mondta, hogy ott egész más élmény volt egy Verdi operát vezényelni, mert ott a zenekar járból érezhető volt az a
lelkesedés volt. Olyan tűzzel játszották azt a második hegedűsök, azt a kísérő motivumot, vagy ritmust, amit a 42-szer kell egymás után eljátszani, de az tüzelt. És aztán az unalmat, ami esetleg, nem akarok itt neveket mondani, de bizonyos észak-európai operaházakban van, az ott nem volt, és azáltal értelmet kap a zene.
Mármint a zenészek között volt az unalom, a zenekari árokból tapasztalt ezt?
Én a zenekari árokból valami, illetve ez se igaz, mert én megpróbáltam őket abba az irányba szorítani, hogy ilyen ritmusos, intenzív kísérő motivumok jöjjenek a zenekarból, és ahogy ezt ráéreztek a Scalába, sokkal erősebben és sokkal aktívabban reagáltak rá, mint hogyha teszem azt, mit tudom én, most nem akarok neveket mondani, de esetleg hogy Hamburgba vezényeltem volna a darabot. És akkor az fölélett, az akkor értelmet kapott, mert a legegyszerűbb zene is kap értelmet, hogyha hisznek benne. És a mi feladatunk tényleg az, hogy hinnünk kell abba, amit előadunk, éreznünk kell az, hogy az mitől jó, és azt kell közvetítenünk, hogy azt mi szeretjük azt a zenét, mert ha én nem azt közvetítem, hogy szeretem azt a zenét, akkor nem kívánhatom meg a közönségtől, hogy szeresse azt a zenét.
De ön sem szerethet minden zenét, amit előad.
Mondom, ha visszatérünk ehhez az ügyvéd dologhoz, térünk. Az ügyvédnek se szabad mindent elfogadni.
Aha.
De a szakma mégis az, hogy megpróbáljam elfogadni azokat az érzéseket, amit és közvetíteni azokat a gondolatokat, amit a zeneszerző megfogalmaz. És hát minél tovább jut az ember a szakmában, és én most már tényleg ott vagyok, hogy megengedhetem magamnak, hogy ne vállaljak el minden bűnügyet, csak azt a bűnügyet, amiben hiszek.